Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban az ukrán menekült nők krízisellátásáról beszélgetünk Sárdi Anna Máriával, az Emma Egyesület munkatársával. Anna szociológus végzettséggel rendelkezik, és az Emma Egyesület nemrég lezárult humanitárius programjának koordinátora volt. Személyes szülésélmények hatására 2012-ben lett túla, és 10 éven keresztül kísért szüléseket. Évekig dolgozott az Emma segélyvonalán, illetve alapító tagja volt a Más állapotot a szülészetben mozgalomnak. Munkatársaival együtt idén-nyáron jelentették meg új kiadványukat, Nők támogatása válságban, Nők szexuális és reproduktív szükségleteinek ellátása humanitárius krízisben címmel, amelyben összegzik a menekült nők támogatására irányuló szakmai tapasztalataikat. Ha támogatnátok a Zsófiltert és a Partizánt, a leírásban található linkeken keresztül ezt megtehetitek. Köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szia Anna, üdv a stúdióban!
Szia Zsófi!
Nagyon örülök, hogy újra találkozunk, és ez a beszélgetés tulajdonképpen egy fajta folytatása vagy utánkövetése lesz egy korábbi Zsófilter epizódnak. 3 éve az legelső évad második beszélgetése Fazakas Pálmával, kollégáddal történt, illetve Turai Ráhellel, még a menekült hullám elején. Ha valaki egyébként visszakeresné, akkor a címe Ki segít az ukrán nőkön és a magyarokon, ez a 2022. szeptember 29-i adás volt, és hát akkor ugye nagyon nagy figyelem irányult a menekültekre nemzetközi szintről is, meg helyi szinten is, meg a közbeszédben, és amikor láttam, hogy lezárult a programotok, és eltelt 3 év, arra gondoltam, hogy nagyon jó lenne egy ilyen utánkövetés, hogy mi lett a nőkkel, mi lett veletek, mi lett ezzel a humanitárius krízisellátással. Ez a 3 év úgy nagy vonalakban milyen hatással volt rátok?
Igen, nagyon rég volt az igazából ez a 22. szeptember, amikor készült ez az interjú, akkor még nagyon elején voltunk, azt hiszem ennek a munkának nagyon. Már ugyan fél éve voltunk benne, tehát mi egészen hamar, 22 tavaszán elkezdtük a munkát. Tehát eltelt körülbelül 6 hónap terepen, és már nagyon jól láttuk, azt gondolom, akkor, amikről ott a Pálma meg a Ráhel abban az interjúban beszél, hogy mik így az igazi nehézségek, milyen célcsoport az, akivel mi végül így zömében együtt dolgoztunk, szóval az egy nagyon, tehát egy kezdeti időszak volt, de már láttuk, hogy mennyi munka vár ránk, és akkor igen, ahogy mondod, mostanáig folyt ez a munka, július 31-jel zárult le a projektünk, és egy elég nagy, tehát szívesen mesélek arról is egyébként, hogy milyen, mert volt egy nagy íve ennek a munkának, ami így nagyon szépen szerintem így leírja azt, hogy azt is, hogy mi történt, meg hogy hogyan alakultak a nők szükségletei, és akkor most ott vagyunk, hogy bezártuk ezt a programot, és hatalmas dolog egyébként, hogy úgy tudtuk lezárni, hogy elkészülhetett ez a kézikönyv, tehát, hogy még arra is volt így az utolsó időszakban forrásunk, hogy összegezzük ezt a munkát, mert ezt tudnia kell a hallgatóknak is, hogy az Emma soha nem, Emma Egyesület soha nem végzett korábban humanitárius munkát, tehát ezzel a nagy civil lelkesedéssel, meg a ismerve a hazai kontextust, hogy itt mire számíthatnak a nők a szülészeti, nőgyógyászati ellátásban, tehát tudtuk, hogy segíteni kell, és egyből erőforrásokat mozgósítottunk erre, és hogy szóval nekünk is új volt, és mindaz, amit aztán itt 3 év alatt csináltunk módszertanilag, tényleg ilyen gyakorlati tapasztalat, amire így szertettünk, szóval ez szuper, hogy ezt tudtuk összegezni. És hogy hol van most az Emma? Hát igazából abszolút nyomot hagyott rajtunk ez a program, hogy ezt bevállaltuk, pozitív és negatív értelemben is. A negatív értelemben most leginkább azt emelném ki, hogy annyi erőforrást kellett ide átcsoportosítanunk az elején, hogy az olyan alaptevékenységeink, amilyen például az Emma segélyvonal, ami idén lesz 10 éves, tehát hogy az egyik legrégebbi programunk, kevesebb fókusz, figyelem jutott rám, és az is, hogy mondjuk ilyen anyagi vonzatok, tehát hogy például nincsen irodánk, tehát már nem tudjuk fenntartani, amire lehetőséget adott ez a 3 év, olyan anyagi forrásokhoz is hozzájutottunk, amiben még nem egyből az elején, de mondjuk egy másfél év után még arra is jutott pénzügyi keret, ami egyébként nonsens, szóval, hogy az, hogy egy civil szervezetnek legyen irodája, az egy ilyen luxusnak számít. az nagyon szomorú, de hogy szóval, hogy ilyen negatív hatásai nyilván vannak, az is, hogy a kollégák, az elfáradás, kiégés, szóval, hogy ezek is mind, de egyébként egy csomó pozitívuma is van, rengeteg tapasztalatra tettünk szert, még közvetlenebbekre azzal, hogy azt hiszem abban az interjúban meghallgatható, hogy, tehát, hogy mi közvetlenül elkísértük a nőket a rendelőintézetekbe, tehát ott ültünk, és az egészségügyi ellátórendszerről napi szinten szereztünk tapasztalatokat. Szóval, hogy ezek, akkor azok a más civilekkel való együttműködések, amik eddig a más tevékenységeinkben ilyen módon nem valósultak meg, a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatépítés, szóval, hogy egy csomót hozott, és de meg volt az ára. Úgyhogy most itt tartunk.
Igen, és azt is érdemes tudni, hogy amikor arról beszélünk, hogy kiadvány, meg program, meg projekt, meg szervezet, meg nem tudom, hogy emögött a tevékenység, ami történik, ahogy a kiadványban is lehet olvasni, az nőknek a történetei, nagyon komplex történetei és nagyon komplex ellátást igénylő történetei. Most reggel újra olvasgattam az esetleírásokat, ugye ebben a kiadványban van pár konkrét eset, amik illusztrálják azt, hogy milyen nehéz volt ezeknek a menekült nőknek akkor és most is ellátáshoz jutni a magyar egészségügyben, amiről tudjuk, hogy milyen. Szóval egészen felháborító, elkeserítő történetek vannak, és majd belemehetünk nyilván konkrét esetekbe, de tényleg szerintem azt érdemes így szem előtt tartani a hallgatóknak is, hogy itt nők kíséréséről van szó olyan értelemben, hogy nem csak eseti, tehát egy-egy alkalomra kísértétek őket, hanem hónapokig, akár egy évig, vagy nem tudom milyen időintervallumokig is kísértétek őket a várandóságuk alatt, vagy amikor kismamák voltak, vagy a terhesség megszakítás procedúrában, és akkor ehhez társul, mit tudom én, gyámugyi ügyintézéstől kezdve mindenféle adminisztratív cucc, anyakönyvezés, hivatalok, fordítás, nincs tolmács, tehát valami elképesztő komplex munka ez, amit végeztetek. És én is a közelébe kerültem akkor, amikor a patenttel 2022-23-ban dolgoztam, tehát hogy mi is végeztük ezt a munkát, kapcsolódva több szervezettel együtt, meg más szervezetek, civilek is befolytak, akik akkor tudtak segíteni, akár lakhatás, akár jogi segítség, akár mit tudom én mi kapcsán. Csak egy-két kísérésben vettem részt, de akkora nyomot hagyott, és hát el nem tudom képzelni, hogyha ezt valaki főállásban, vagy így, nem tudom, 3 évig csinálta, hát az milyen nyomot hagy, és hát nyilván gondolom, hogy az se hagyja, hiába zárul egy ilyen projekt, nem hagyja nyugodni az embert, hogy vajon ezzel meg azzal a nővel mi lett azóta, vajon hol vannak, vajon jól vannak-e, szóval ez nem csak munkateherben sok, hanem lelkileg is, meg ügyintézésileg, meg hát az ember tényleg a magyar ellátórendszer mélyére jut.
Igen. Hát abszolút így van, ahogy mondod, igen.
Egyébként belemehetnénk abba, amit említettél, hogy milyen íve volt ennek. Szóval ugye kitört a háború Ukrajnában, nagyon sok nő, főleg nő, akkoriban nagyrészt nők és gyerekek jöttek át a határon, és akkor hát elég nagy káosz volt. Úgyhogy kezdhetjük onnan, hogy milyen módon érkeztek hozzátok megkeresések, és akkor hogy alakul ki egy ilyen munka.
Oké. Igen, ez szerintem nagyon fontos, amit mondtál az előbb is, hogy ezt a patentegyesülettel együttműködésben kezdte el az Emma, és úgy volt, hogy úgy tudtuk lefedni a szexuális és reproduktív egészségnek és jogoknak a támogatását, ezt a teljes palettát, hogy mi hagyományosan, tehát az EMMA Egyesületi a gyerekvállalás körüli időszakban támogatott nőket, egészen, igen, így a humanitárius program, mondjuk, nem tudom, első évig, és tehát a humanitárius program indulásakor mi erre szegődtünk el, hogy mi a menekült várandós nőknek és kisgyerekes anyáknak fogunk támogatást nyújtani. Elsősorban az, hogy az egészségügyi ellátórendszerhez hozzáférjenek, ott el tudjanak igazodni, illetve nálunk nagyon erős ez a ez a lelki támogatása is a nőknek, tehát az Emma segélyvonalon is, ez történik, szóval, hogy ezt mi tudtuk, hogy ezt mindenképp szeretnénk nyújtani, és akkor a patent pedig elvállalta mindazokat az eseteket, amik fogamzásgátlással voltak kapcsolatosak, illetve ahol ilyen krízishelyzetben lévő nők terhesség megszakításra, vagy tehát igen, tartottak igényt, most ez nagyon hülyén hangzik, szóval, hogy arra volt szükségük. És mindenünk megvolt már, létrehoztunk egy telefonos vonalat, amin a nők elérhetnek részt, létrehoztunk egy e-mailes elérhetőséget, és akkor az volt a fő kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt eljuttatni a menekült nőkhöz, ezt az információt. Amikor én nem voltam, de a kollégáim, amikor első körben kint voltak a határon, azt lehetett látni, hogy nem most van az ideje, hogy ezeket a szükségleteket egyáltalán így felmérjék, vagy behozzák így a fókuszba, tehát ott nyilván ezek a primer szükségletek kielégítése zajlott, tehát azt, hogy így ételt kapjanak, biztonságos helyen legyen fedél a fejük felett, tehát hogy ez volt így az elsődleges. De tudtuk, hogy nagyon hamar, tehát hogyha egy várandós nő menekült, vagy szoptatja a babáját, szóval nagyon hamar szüksége lesz arra a támogatásra, amit mi tudunk nyújtani. És akkor ott álltunk már igazából startra készen, és azt nem tudtuk, hogy hogyan fogjuk eljuttatni a nőkhöz ezt az információt. Akkor ugye nyílt a bokcsarnok, na oda bejutni, arra tudtuk, hogy nincs esélyünk, tehát tudtuk, hogy valami más módot kell keresnünk, és akkor az lett végül, mindenhova e-maileket írtunk, megkérdeztük, hogy hol vannak menekült szállók, hol alakítottak ki menekült szállókat, ahol amiket felkereshetünk, és kapcsolódhatunk nőkkel, felvetjük velük a kapcsolatot. Sehonnan nem kaptunk információt egyébként. Egyébként olyan intenzív volt az időszak, szóval nem akarok hibáztatni senkit, mert voltak válaszok, amik megérkeztek egy-két hónappal később. Tehát egyszerűen szerintem azok, akik ebbe bekapcsolódtak, rettenetesen le voltak terhelve, tehát hogy mindenki igyekezett menteni a menthetőt, a menekülteket, szóval elhelyezni őket, szóval tényleg nem volt e-mailek olvasgatására idő, meg ilyeneket megválaszolni, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez végül is nekünk nem volt jó, de hogy végül is tök érthető. Szóval elkezdtünk, ilyen informális csatornákon kaptunk hírt arról, hogy valahol el vannak szállásolva menekültek. Például a Wesley sulinak a tornatermében. És az egyik kolléganőm ismert egy olyan ott dolgozó munkatársat, és ő mondta, hogy na itt van egy, nem tudom, 8 hónapos várandós nő. És akkor elkezdtünk kimenni ezekre a szállókra, nagyon hamar láttuk, hogy ezeken az államilag támogatott szálláshelyeken az Ukrajnának a legszegényebb régiójából, Kárpátaljáról érkező roma menekültek vannak el szállásolva, tehát ők voltak az elsők, akikkel mi kapcsolatot teremtettünk, és akkor ők aztán egymásnak ajánlottak. Tehát egy ilyen hólabda módszerrel így beindult az, hogy folyamatosan kaptuk a megkereséseket, tehát hogyha elmentünk mondjuk erre a menekült szállóra, ami egy tornaterem volt, a földön matracok, és ott volt egy várandós nő, meg ott volt még, nem tudom, 5 nő, nem tudom hány gyerekkel, akkor a nők között volt olyan, aki már jelezte, hogy neki valami nőgyógyászati panasza van, vagy nincsen fogamzásgátló tablettája, hogyan tudja feliratni, vagy valaki azt mondta, hogy az ő sógornője egy másik szálláson van, várandós neki is, szóval nagyon-nagyon hamar beindult ez, mondom, ez a hólabda módszer, és csak jöttek a megkeresések. Azt szoktuk mondani, és ez én azt gondolom, hogy így is van, hogy ezeken a szállókon a menekült nőknek a legkiszolgáltatottabb csoportját találtuk meg, tehát hogy rengeteg tényező egyszerre nehezítette az ő hozzáférésüket mondjuk ilyen egészségügyi szolgáltatásokhoz, erről beszélhetünk esetleg később is, de hogy szóval, hogy az a lényeg, hogy mi elsődlegesen velük foglalkoztunk, és ahogy már beindultak a nemzetközi együttműködések, a humanitárius szervezetekkel is, és már ajánlották az Emmát, akkor mindig voltak egész végig a programban nem roma származású, ukrán anyanyelvű, belső Ukrajnából származó nők, akiket támogattunk, de hogy mondjuk 5-10% nem haladta meg soha az ő arányuk. És akkor elkezdtük ezt a munkát a patenttel közösen. Körülbelül, amikor itt lehettek szerintem a Ráhel meg a Pálma, akkor volt egy önkéntes képzésünk is, mert hogy azt láttuk, hogy egyszerűen nem győzzük. Tehát pont a kiszolgáltatottsága ennek a csoportnak, vagy sérülékenysége miatt, egyszerűen ott kell lennünk, el kell illetve egyszerre amiatt is, hogy a rendszer hogy működik, tehát hogy mennyire nem volt flott az, ahogy ők hozzáférhettek, bárki hozzáférhetett, és az ő egyéb nehézségeik, így együttesen, ahogy találkoztak, emiatt őket személyesen el kellett kísérni a rendelőintézetekbe, hogy az ellátást megkapják, és ezt nem győztük így erőforrás, vagy humán erőforrás tekintetben, szóval be kellett vonnunk önkénteseket.
És csak hadd szúrjam itt be ide, hogy ugye ez most így jól hangzik, hogy bevonni önkénteseket, de ugye tökre nem mindegy, hogy milyen ember kíséri ezeket a nőket, tehát hogy emlékszem én is, hogy próbáltak a szervezetek mozgósítani, akit lehetett, de az is volt a probléma, hogy nagyon nagy érzékenységkel, képzettségkel és ismerete az ellátórendszernek, tehát hogy olyan komplex készség együttes is kellett ezek mellé a nők mellé, mert nem mindegy, hogy ki kíséri őket, hogy áll ki az érdekeikért, ismeri-e a problémáikat, és hogy hova kell fordulni, és hova lehet intézményes szinten belül is. Tehát emlékszem, hogy ez is nehéz volt, hogy még hogyha lenne is pénz vagy erőforrás, nem mindegy, hogy milyen segítő megy a nőkkel.
Igen. Ezért volt az, hogy mi egy képzést szerveztünk arra, tehát, hogy így behívtunk önkénteseket, vagy hát így egy felhívást közzétettünk, és akkor arra jelentkeztek, és utána volt egy ilyen nagyon masszív képzés azzal kapcsolatban, hogy itt tulajdonképpen mikre lesz szükség, és utána egy ilyen folyamatos együttműködés volt az önkéntesekkel, tehát, hogy mindig volt ventilációs felületük, esett megbeszélésük, szóval, hogy ez borzasztó fontos volt. És akkor ugye mi, ahogy mondtam az elején, mi arra szegődtünk, hogy ilyen reproduktív egészség és jogok, tehát ez lesz a fókusz. De hogy egyszerűen azt láttuk, hogy ahhoz, hogy ehhez a szolgáltatáshoz valaki hozzáférjen, ehhez kellett már egy belépő adminisztratív segítségnyújtást, és így vonódott be egy csomó olyan plusz tevékenység, amik nem kapcsolódott közvetlenül ahhoz, ami a mi tudásunk, meg tapasztalatunk, ahhoz, hogy ilyen mondjuk ez az egész adminisztratív segítségnyújtás, hogy ezt is be kellett emelni, nyilván nagyon meghatároztuk, hogy mi az, amit beemelünk. Tehát mondjuk az, ha valaki a szolgáltatásunkat, vagy magát az egészségügyi szolgáltatást nem tudja igényben venni, nyilván ott segítünk. Illetve segítettünk, itt említetted az anyakönyvezést, meg ezeket, mert hogy mi egységként tekintünk az a friss anyára és az újszülöttjére. És tudtuk azt is, hogy mondjuk ahhoz, hogy a kisbabát, az újszülöttet az egészségügyben ellássák, ahhoz neki muszáj, hogy legyen egy anyakönyve, muszáj, hogy legyen menedékes státusza, tehát meg kell ezt a kártyát kérvényezni, és azt is hamar észrevettük, hogy az anyakönyvezés során, hogy egyrészt, hogy az mennyire bonyolult, tehát hogy abban is segítséget kell nyújtani, és hogy ismeretlen állampolgárnak jegyeznek be itt születő, tehát külföldi szülők gyermekét, itt ismeretlen állampolgárnak jegyzik be, tehát a követségen, az ukrán követségen el kell intézni azt, hogy a kisbaba megkapja az ukrán állampolgárságát, mert különben lóg a levegőben. Szóval, hogy ezt például erre se számítottunk egyáltalán, de hát azt láttuk, tehát ott voltak a frissen szült nők, a gyereküknek nem volt anyakönyve, nem tudták őt elvinni orvoshoz, mert egyszerűen nem volt jogosult. Szóval, hogy na érted, így bővült így a tevékenységünk, és egyre jobban láttunk rá arra, hogy itt egy ilyen nagyon komplex esetkezelésre, támogatásra van szükség. És akkor, ha még visszatérünk oda, mert hogy ugye mi volt az íve, tehát ez az ív úgy alakult, hogy viszonylag, most ezt nem akarok butaságot, de másfél évig dolgoztunk körülbelül így együtt a patenttel együttműködésben. És már másfél év után lehetett látni, hogy csökkennek a nemzetközi források. Uh-huh. És a patent több okból kifolyólag, de szerintem ez egy markáns ok volt, szóval, hogy ő nem tudta folytatni ezt fajta tevékenységet, és ott álltak a nők, ellátatlanul tulajdonképpen, nem is lett más, nem, se az állami szférából, se más civil, aki ezeket a feladatokat átvállalta volna. Tehát mi akkor pályáztunk meg egy nagyon nagy, tehát pénzügyileg is egy nagy horderejű pályázatot, amiben akkor azt is vállaltuk, hogy a teljes ELMA stáb kiképződik, fogamzásgátlás, terhességmegszakítás, uh-huh. egyéb női egészséggel összefügg, tehát menstruációs egészség, különböző nőgyógyászati panaszok, mert állandóan találkoztunk ebben a terepen. Szóval kaptunk egy ilyen képzést, és akkor elkezdődött egy ilyen bő egyéves időszak, ami lehetővé tette, egyébként borzasztó költségigényes egy ilyen terepmunka. Tehát akkor a csúcson 10 szakember dolgozott az MA-ban terepen, 3-an dolgoztak Kelet-Magyarországon, és a többiek pedig itt Pest megyében, Budapesten és Pest megyében, és együtt dolgoztak dúlák, tehát meg akiknek ilyen perinatális tudása volt, mentálhigiénés szaktudásúak, és szociális munkások. Tehát, hogy egy ilyen nagyon komplex, szakmailag is nagyon komplex csapat állt össze, és maguk az esetek is nyilván azok követelték ezt meg. És ez futott egészen 24 májusáig. Ez volt így, ha az ívet le kéne rajzolni, ez volt a csúcsa a projektnek, és akkor most az utolsó, szintén bő egy év, az pedig, szóval azt gondolom, hogy ez nagyon szerencsésen alakult így, hogy nem egyik pillanatról a másikra tűntünk el a terepről, hanem nagyon lecsökkentett kapacitásokkal, tehát tavaly májustól 2-en kezdtük el ezt a munkát, a 10-hez képest, ugye, és a vége az inkább másfél lett, amivel végül befejeztük, és akkor lehetett ez arra fókuszálni, hogy hogyan, mit hagyunk magunk után, tehát információs anyagokat készítettünk, írásosokat, készítettünk videókat, a célcsoportunkon belül többen voltak, akik írástudatlanok voltak, úgyhogy olyan videós YouTube segédleteket, amiket el tudtunk küldeni nekik, és az alapján, tehát hogy ők maguk tudtak elkezdeni ügyeket intézni, és mindig visszanyúlhattak, tehát a telefonos vonalunk az továbbra is megmaradt, tehát háttértámogatásért, meg e-mailen is mindig megkereshettek, és ez az utolsó időszak, amellett, hogy írtuk ezt a szakmai anyagot, igazából arról szólt, hogy képessé tegyünk, nagyon fontos egyébként nem csak a nőket, hanem a segítőket. Tehát rengeteg olyan megkeresés volt itt az elmúlt időszakban, amikor szociális munkások hívtak azért, hogy segítsük őket, és akkor nekik az információs anyagok nagyon sokat jelentettek, meg az, hogy folyamatosan tudtak hívni minket, és ha elakadtak, akkor tudtam azokat a tapasztalatokat, amik így felhalmozottak, azokat így a rendelkezésükre bocsátani, és mondjuk, hogy fogják tudni ezeket megoldani. Szóval ilyen szerintem nagyon szépen ez a leszálló ív, ez így nagyon jól alakult, úgyhogy én azt gondolom, hogy csomó anyagot, tapasztalatot, és ugye ez a kézikönyv is ezt összegzi igazából, adtunk át ahhoz, hogy ezt lehessen folytatni, ezt a munkát, mert hogy a munka még mindig, vagy ezek a szükségletek még ott vannak a terepen.
Fantasztikusak vagytok, és egyébként az is tényleg összeáll, olvasgatva a kiadványt is, meg hallgatva téged, hogy egy nő életében azok a témák, hogy várandóság, terhesgondozás, vagy terhességmegszakítás, fogamzásgátlás, ezek nem külön témák.
Nem.
Beszélünk róluk külön, de egyébként egy nő életében ezek összekapcsolódnak, és a szükségletek és igények, azok, meg a krízisek, azok is összekapcsolódnak, és főleg ezeknek a nőknek az életében tényleg olyan dolgok, amire nem is gondol az ember, hogy mik lehetnek problémák, megjelennek. Például, hogy amikor mondjuk a menekült hullám elején átjöttek a határon ezek a nők, és mondjuk nem kaptak megfelelő pecsétet a határon, vagy azért, mert akkor éppen még nem volt ez gyakorlatban, vagy azért, mert a magyar útlevelőkkel léptek át, és akkor nem kaptak olyan pecsétet, ami később aztán az ellátásuk során bizonyította volna, hogy ők menekültek, és azért vannak itt, és ezért nem kaptak ellátást, mert hogy ez nincs sehol papíron bizonyítva, és akkor ezt kell nektek kibogozni. Tehát, hogy hiába jöttek át, és akartak kérni segítséget, egyszerűen ilyen bürokratikus okok miatt nem voltak képesek bejutni, megkapni izé. És én az egyik esetet kijegyzeteltem magamnak, Vandának hívják a könyvben, nyilván más neveken szerepelnek Igen. ezek a nők. Azt írjátok, Vandáról egy menekült szállon dolgozó önkéntestől szereztünk tudomást, aki az ukrán menekült nőknek fenntartott telefonvonalunkat hívta, elmondta, hogy lakik náluk egy fiatal, lassan nagykorú lány, aki minden bizonnyal várandós. Ők csak szállást tudtak biztosítani, nem volt más a kapacitásuk, ezért Vanda egyedül próbált eljutni orvosi vizsgálatra, azonban mivel kiskorú volt és még kísérő nélkül érkezett, a körzeti rendelőben visszautasították az ellátását. Egy gyermek nőgyógyászati rendelést is felkeresett, de időközben ott megszűnt az ellátás. Tehát már itt
Ez az antré.
Már itt egy olyan helyzetben vagyunk, hogy hát magyarként a magyar rendszerben sem lenne kedvem ezt végigcsinálni fiatal lányként. És akkor itt jön be ez a sztori, hogy Vanda egyedül jött át a határon, nem ismert Magyarországon senkit, ezért közvetlenül azután, hogy megérkezett a pályaudvarra, felhívta egy férfi ismerősét, aki már egy ideje az országban dolgozott. Itt is azért állok meg, mert tehát, hogy így megértsük, meg lássuk a kiszolgáltatottságát ezeknek a nőknek, hogy vagy egyedül, vagy olyan kísérővel, vagy olyan ismerősökkel jönnek át a határon, akiket vagy alig ismernek, vagy olyanoktól kell segítséget kérniük, akiket valahogyan talán szegről végről. És hát hallottunk, emlékszem annó is, a sajtót is bejárt a pár olyan eset, hogy milyen szexuális erőszaknak, bántalmazásnak voltak kitéve a nők, mennyire kiszolgáltatott ez a csoport, nem csak azért, mert menekült, meg mert roma nő, meg mert kárpátaljai vagy kiskorú, hanem mert itt aztán, hogy hova kerül, kik lesznek az úgynevezett segítői, azok veszélyt jelentenek-e, ezt nagyon nehéz nekik tudni, felmérni, vagy egyáltalán kezdeni valamit vele, mert rá vannak kényszerülve, hogy valahol aludjanak, vagy lakjanak. És itt egyébként az lett a helyzet, hogy a férfi befogadta Vandát a munkásszállóra, de hogy azért, mert ez a két fiatal együtt töltötte az éjszakát, a közösségükben híre ment. Ennek is a helyi normák szerint elvárták tőlük, hogy köteleződjenek el egymás mellett, és ugyan ők még nem álltak készen rá, a közösség normái miatt elfogadták a helyzetet, és innentől egy párt alkottak, és néhány hónappal később Vanda várandós lett. Na és akkor itt adnám át a szót, csak hogy így be akartam vezetni ezt a történetet, mert még el sem jutottunk az egészségügyi ellátásig, vagy Vanda szükségleteihez, amikkel ti álltatok kapcsolatban, már az ő megérkezése és körülményei annyi mindent mutatnak meg abból, hogy milyen nehéz egy nőnek menekültként bármit elkezdeni.
Igen.
Emlékszel erre még így élesen? Most nem Abszolút. Akarlak így abban a helyzetbe hozni, hogy most kívülről mondd el, hogy mi történt vele, de tök kíváncsi vagyok, hogy aztán ti hogy éltétek ezt át, meg az ő ellátását.
Jó, szívesen elmesélem. Ami még nagyon izgi szerintem így az első mondatok egyike, vagy nem tudom, hogy miután a menekült ellátórendszer 2015 után így szisztematikusan le lett építve, ő például egy olyan szállóra került, ahol nem volt szociális munka, tehát hogy mármint munkás támogatás, tehát nem volt, tehát tulajdonképpen csak ágyak voltak, meg falak. Mm. És hogy amikor egy ilyen jellegű dömping, tehát jönnek az emberek, és már csak annál fogva, hogy menekültek, tehát hogy így, és biztosan lesz szükségük segítségre, és nem volt, tehát hogy szerintem már ez is egy ilyen nonsens kategóriába tartozik, hogy működtek itt. Voltunk olyan szállón is, ahol ami egy ház volt, a Budapest egyik külső kerületében, és soha senki nem nézett rá az ott élő, 8 családra, hanem nem is tudom, felvették a támogatást utánuk, vagy nem tudom, de hogy szóval, hogy nem mentek oda, ott is volt egy várandós nő, és nem tudta, hogy mi a kerületi rendelő, vagy a körzetes rendelőintézete, szóval, hogy senkitől nem tudott kérdezni. Hmm. Oké, volt fedél a feje fölött, de hogy, na, szóval, hogy nem kaptak segítséget. Na, mindegy, szóval ez csak egy ilyen már aki így jól ismeri a rendszert, vagy ennek a tehát a abszurditását, hogy tényleg simán előfordulhatott ez, hogy totál segítség nélkül maradtak emberek. Úgyhogy a Vandával is igazából, szóval, hogy az ő esetében volt az, hogy ahhoz, hogy eljusson egy vizsgálatra, ahhoz muszáj volt, hogy a törvényes képviselete az rendezve legyen. Mert ugyan már, most nem emlékszem, hogy 16 vagy 17 éves volt, de hogy szóval, hogy még nem volt 18, tehát egyszerűen őt törvényes képviselő nélkül nem látták el, tehát hogy egyszerűen már a időpontfoglalásnál ő, vagy a recepción, egy rendelőintézetben ott már visszafordították őt, hogy biztos, hogy nem. És akkor ez is, itt is egyébként, ez még abszolút az eleje volt a munkánknak, a patent jogász hátterére is tudtunk támaszkodni, itt kifejezetten ahhoz kaptunk segítséget, hogy ezt a helyzetet hogyan lehet feloldani, és borzasztó nehéz volt egyébként, hát ilyen ambivalens, hogy most ezt a férfit tudjuk meg. Tehát nincs senki itt, akit gyámként ki lehetne tehát még mindig ez tűnt a legjobb megoldásnak, hogy ez a férfi, akivel aztán nyilván kialakult egy szerelmi kapcsolat, vagy stabilizálódott, most ezt nem tudom már, hogy ez mennyire volt. Nyilván azért hívta fel őt, mert azért ő nem egy vadidegen ember volt számára. Na, szóval, hogy ez egy elég visszás helyzet volt, de még mindig ez tűnt a legjobb lehetőségnek, és akkor ez a férfi lett, aki a gyerek apja, lett a gyámja a Vandának.
Mert hogy
és,
ő már nagykorú volt, akkor ebből azt
teszem ki. Ő már nagykorú volt, de 20 éves mondjuk. És akkor ott álltunk, hogy oké, ő a gyám, de hogy ahhoz, hogy ők megéljenek, tehát van szállásuk, de ahhoz, hogy a mindennapi életben boldogulni tudjanak, ennek a férfinak dolgoznia kellett. Hála Istennek volt munkája, tehát ő itt élt Magyarországon, és innen, tehát ő is ukrán állampolgár volt, de hogy így időszakosan ugye itt vállalt munkát Magyarországon. És akkor ő hogy fogja elkísérni? És akkor itt jött az újabb jogászi segítség, hogy oké, akkor egy olyan meghatalmazás, amiben engem hatalmazott meg, hogy én vagyok az, aki elkísérheti helyette Vandát az egészségügyi ellátásra. És akkor ezzel az ügyvédi pecséttel, nem tudom, szalaggal, nem tudom, tehát hogy ezzel mentünk el, így jutott ellátáshoz. Egyébként arra volt lehetőségünk, itt az első a pénzügyi támogatók ezt lehetővé tették, hogy ilyen esetben magánellátást fizessünk. Tehát amúgy a várandós gondozás, ugye, meg szülés magánellátásban megfizethetetlen, és mi arra szegődtünk el, hogy ezeket az ügyeket ugye az állami ellátásban fogjuk kísérni, tehát oda kísérjük a nőket. Viszont itt lehetett tudni, hogy nem tudtuk, hogy hány hetes várandós, hogy vannak ilyen időérzékeny vizsgálatok a várandóság során, tehát hogy őt elkísértük egy ilyen magánrendelésre, ahol legalább megtudtuk, hogy mennyi idő van arra, hogy a fontos vizsgálatokat elvégeztessük, és akkor utána elkezdődött egy ilyen, egy nagyon szoros együttműködés tulajdonképpen minden egyes nőgyógyászati vizsgálaton, laborvizsgálaton ott kellett lennie valakinek, nekem ebben az esetben, de már más hasonló, nyilván sok ilyen esetünk volt, mert így tudták őt ellátni. És akkor tehát itt most mondjuk már ott tartunk, hogy hozzáfér az ellátáshoz. Uh-huh. Tehát én kikerestem, hogy melyik az a rendelőintézet, ahonnan semmilyen módon nem küldhetik el, mert egyszerűen területileg oda tartozik. Akkor meg volt ez a papírunk, elkísérte, lefoglaltam az időpontot, ott megjelentünk, és akkor, tehát hogy ez az első és legfontosabb akadály, mondjuk akkor elhárult. Uh-huh. Ez sokszor hetekbe telt. És akkor utána ben voltunk a rendelésen, és akkor ott jöttek elő ugye a bánásmódbeli ártalmak, amikor maga mit keres Magyarországon, ugye Kárpátalján nincs is háború. Nem tudom, maga hogy lehet ennyire felelőtlen, hogy ilyen helyzetben teherbe esik. Szóval, hogy jöttek ezek az ilyen. Na, és akkor ott ez is egy borzasztó fontos része volt egyébként a kíséréseknek, hogy nem hagytuk ezeket a nőket magukra, és ott voltunk, és kiálltunk mellettük. Nyilván iszonyú vékony a jég, ugye, mert tehát, hogy lehet az, hogy azt mondja az a orvos, hogy jó, akkor menjünk, keressünk másik orvost, és például ebben a kerületben erről is írunk, de most ezt nem akarom megnyitni, ő volt az egyetlen női nőgyógyász, és ez nagyon fontos volt. Tehát nem lehetett, tehát nagyon finoman, asszertíven kommunikálva kellett az orvos tudomására hozni azt, hogy ez nem oké, és a lány tudomására is, hogy nem beszélhet vele így senki. És egyébként ez egy sikertörténet, mert hogy volt ilyen is, hogy miután hónapokon át jártunk ehhez a nőgyógyász doktornőhöz, nagyon sokat alakult, pedig egy idős hölgyről volt szó, de én azt gondolom, hogy a vége egy ilyen kielégítő kommunikációjában, mert az, hogy orvosilag oké volt, amit csinált, az egy dolog, de hogy így emberileg a bánásmód az milyen volt, az abban nagyon sokat javult. Egyébként biztos az is segített, hogy ő hozzá, mondom, amiatt pont, mert női orvos volt, más kolléganőm is hordott másik menekült nőt. Tehát, hogy folyamatosan zajlott egy ilyen érzékenyítés is ezeken a nőgyógyászati vizsgálatokon. Szóval ez egyébként nagyon jól ment. Én azt gondolom, hogy ez a hátralévő hónapok a szülésig. És akkor a szülésnél ott is van megint egy ilyen újabb nehezítő tényező, hogy ez a lány szerette volna, ha én elkísérem, és én vagyok ott a szülésénél. És akkor én fel is készültem erre a feladatra, akkor még nem volt annyira sok, úgyhogy én ezt azt gondoljam, hogy ez ne férjen bele. Később nagyon hamar meghoztam ezt a döntést, hogy egyszerűen nem tudok már szüléskísérést is vállalni a mindennapos ügyek mellett. És aztán azon a ponton, amikor beindult a szülés, én oda mentem a kórházban, és ott volt az apa is, és tök érthető módon már bevonódva, és a nő is szerette volna, ha mind a ketten ott vagyunk. És akkor itt jött megint az ellátásból adódó, azt gondolom, ilyen ártalom, vagy nem tudom, szóval, hogy azt mondták, hogy nem, hogy akkor én nem mehetek be, mert amúgy is a férfi a törvényes képviselő, és akkor az egy nagyon fájdalmas pillanat volt a lánynak, vagy a nőnek, hogy hát nem ezt képzelte el, tehát, hogy így nagyon fontos, és ezt egyébként én a dúlai munkából tudom, hogy ez együttesen annyira jól meg tud valósulni, ez a fajta támogatás, ha ott mást ad az apa, és mást ad a dúla, és mind a kettő tök értékes, és fontos, és aki arra készül, hogy ott lesz mindenki mellette, vagy mind a két személy, aki számára fontos, akkor ez nagy veszteség tud lenni. Úgyhogy ez volt egy elég nehéz helyzet számára, utána pedig ilyen, hát akkor megint még egy ilyen ártalom szülészeti, hogy egy olyan gátmetszést kapott ő, ami egy nagyon súlyos sérülést okozott neki.
Jézusom.
Tehát ő utána, nem tudom, hetekig nem tudott leülni. Tehát ő vagy feküdt a gyermekágyon, vagy a látogatás, nekem a szívem szakadt meg, amikor mentem be látogatni őt, hogy ő végigállt a látogatási időt, egy olyan kórház volt, ahol nem lehetett bemenni az ágyakhoz, hanem ki kellett jönni egy ilyen előtérbe, és hogyha a babája sírt, vagy merre akarta venni, akkor őt állva szoptatott, és úgy, tehát amennyi időt lehetett, megpróbálta kitölteni a látogatási időt, hogy a párjával együtt legyen, vagy bármely látogatóval, és ő azt végigállta. Tehát, hogy ez egy olyan egészségügyileg is egyébként, ez egy komoly, tehát, hogy az okozott ártalom aztán így okoz korábbi, vagy további ilyen egészségügyi ártalmakat, szóval, hogy ez minden csak nem, amit egy gyermekágyas nőnek jó csinálni, hogy így órákat áll napi szinten, úgyhogy, és akkor ő már nagyon haza szeretett volna, tehát nagyon össze volt törve fizikailag is, és lelkileg is a szülés után, és nem tudtuk kihozni őt a kórházból, és ez volt így azt hiszem a legnehezebb időszaka az ő kísérésének. 3 hétig kellett bemaradni a kórházban, mert az az anyakönyvvezető, akihez ő tartozott, az a kerület, tehát annak a kórháznak a kerületi anyakönyvvezetője, ő ragaszkodott ahhoz egy fiatalkorú lány esetében, hogy egy családi státuszigazolást kért tőle, hogy hajadon.
Ezt olvastam, bocsánat, igen. Hogy közbevágok, olvastam a kiadványban ezt a részt, és itt nem is értettem, hogy mi van, hogy miért kell a hajadonság, vagy miért fontos ahhoz, hogy egy kisbaba anyakönyvesztetve legyen, miért kell a nőnek igazolni, egy fiatalkorú nő, egy kiskorú lánynak, hogy ő most milyen, tehát...
Azért kell, mert úgy dolgoznak az anyakönyvvezetők, hogyha egy magyar állampolgár anya itthon megszül, akkor látja az adatbázisban, hogy ez a nő férjezett, nem, mert hogy kire anyakönyvezze a gyereket, ugye ez a kérdés. Melyik vezetéknévre, az anyáira, vagy az apáért? Tehát automatikusan, ha látja, hogy én Sárdi Anna Mária megszültem a gyermekemet, és ez is ez a férjem az adatbázisban, akkor az ő nevére fogja. Ugye emiatt vannak sokszor ilyen, hogy valaki már... egy másik férfit, tehát még férjezett a státusza, de mondjuk egy másik férfitől szül gyereket, és akkor a férje nevére anyakönyvezik automatikusan a gyereket, aztán nyilván ezeket ki lehet javítani, de hogy szóval, hogy van egy ilyen gyakorlat, és ezek az anyakönyvezetők, de ez volt a nagyon bosszantó, hogy, hogy ez eltért. Tehát, hogy volt ugyanebben az időben egy másik budapesti kerületben megszült hasonló módon egy kiskorú menekült nő, és automatikusan az anya nevére. Tehát azt gondolták, hogy jó, nincs is apa, akkor az anya nevére anyakönyvezték, és másnap mehettem az anyakönyvért. Uh-huh. Itt pedig azon rugózott szóval, hogy az volt a kérése az anyakönyvezetőnek, hogy ezt a családi státuszigazolást, ezt mutassuk be. Na de ehhez az kellett, hogy ezt a családi státuszigazolást, ezt a követség, az ukrán követség tudja kiadni.
Édes Isten.
Tehát a nőt, ezt a Vandát ki kellett hozni a kórházból, de nem hozhatta az újszülöttjét. Tehát az is egy külön, ugye ez a megint többszörös szeparációnak tettük ki az anyát, vagy kellett kitenni az anyát meg a babát, mert ugye úgyhogy ő ugye nem tudott ülni, tehát hogy ez is az autóba, tehát hogy képzelheted, a Pest távoli kerületéből az Istenhegyi útra átvinni őt autóval, és ott a követségen kellett kikérni azt az igazolást, hogy ő hajadon. Ezt az igazolást csak ukrán nyelven adják ki. Tehát amikor
gondolom, hogy nem fogad
el. Amit nem fogad el az anyakönyvezető. Tehát hiába mondtam ott, hogy itt egy frissen szült nőről van szó, kórházban van az újszülöttjével. Nagyon fontos lenne, legalább angolul adják ki, vagy valamilyen módon egyéb nyelveken ők nem adják ki, csak ukrán nyelveken. Tehát el kellett vinnem ezt a papírt az országos fordítóirodába, ami akkor olyan szinten volt leterhelve, hogy ilyen sürgősségi, tehát szó nem lehetett róla. Tehát meg kellett várni ennek az ukrán nyelvű hivatalos dokumentumnak a hiteles magyar fordítását, majd azzal bementünk az anyakönyvezetőhöz, és akkor... mert még van ebben egy kanyar, mert még akkor se voltunk, tehát voltunk egyszer ott, megkaptuk a gyermek anyakönyvét, de miután az újszülött gyereknek nem volt gyámja, ezért azt az anyakönyvet, amire ez végre hozzájutottunk, el kellett vinni a gyámhivatalba, hogy kirendeljék az újszülött mellé a gyámot. Mert ugye a férfi csak a lánynak, Vandának volt a gyámja, és az újszülöttnek nem volt gyámja. Ő nem lehetett az anya, ugye nem lehetett, mert nem 18 éves. Tehát ki kellett rendelni az apját gyámnak, és akkor azt lehetett visszavinni a kórházba, és akkor lehetett hazavinni. Szóval ez 3 hét volt, ezt nem kívánom senkinek komolyan, amit ez a fiatal lány frissen szült nőként átélt.
Na, én közben egyre mélyebbre süllyedek itt a székben, és fogom a fejem. Egyrészt nagyon köszi, hogy ezt elmesélted, közben végig az járt a fejemben, hogy az Istenben lehet minden egyes intézmény ilyen rugalmatlan egy krízis helyzetben. Szóval, hogy az, hogy alapesetben még a magyarok ellátásában is, meg ügyintézésében is rugalmatlan az országnak számos intézménye, ezt tudjuk, értjük. Oké. Ez is nonsense, de ez van. De az, hogy... Tehát, hogy tudni lehetett, hogy krízis van, háború van, menekültek jönnek, minden le van terhelve, mindenki igyekszik, mindenki próbálkozik mindennel. Én azt tényleg nem értem, hogy itt gyámhivataltól, anyakönyvvezetőtől, ukrán követségtől, fordítóirodától mindenféle szervezet érintve van, és akkor nyilván egy esetről beszélünk, tehát még tudnál mesélni.
Hát abszolút.
És hogy valami elképesztő, hogy rendre, ja, és akkor kórház, rendelő, védőnő, tehát értjük, hogy rendre azzal találkoztok, és abba ütköztök bele, hogy basszus, a legkiszolgáltatottabb helyzetben levő időérzékeny ellátást igénylő nőknek, lányoknak képtelen rugalmasságot tanúsítani, vagy mutatni az intézmények nagy része, és ha szerencséd van, akkor egy jó anyakönyvvezető, ha szerencséd van, akkor jó védőnő, ha szerencséd van, jó nőgyógyász, és női nőgyógyász, ha egyáltalán van, szóval, hogy valami eszméletlen, ami kirajzolódik ebből, és a levét kikisszák, a nők isszák. Miközben azzal kéne foglalkozniuk, hogy született...
Nem persze, egyáltalán nem.
Igen, már persze.
Már persze, de nem persze.
Így élünk, meg ez normalizálódott, hogy persze, hogy a nők isszák, de hogy miközben azzal kéne foglalkozni, hogy gyógyuljon egyébként a gátmetszéséből, amit nem úgy kellett volna, és lehet, hogy nem is kellett volna, mindegy, ebbe is belemehetünk, de erről is már számos adás van, hogy a szülészeti ellátás milyen, de hogy miközben ő egy fiatalkorú nő, aki most szült egy idegen országban, és nincs senkije, csak egy férfi. Szóval, hogy csak hallgatva is valami iszonyatos trauma mennyiség ez. És akkor nem beszélünk azokról a traumáktól, amit maga a háború okoz, meg maga a helyzetnek az eredete, hogy menekülni kell, és ki tudja, milyen erőszaknak voltak kitéve ott, ahol voltak, és aztán minek vannak kitéve itt. Szóval, hogy...
És egyébként, nem tudom, ha olvastad az eseteket, akkor lehet látni ezt is, tehát azt megpróbáltuk, hogy ne legyenek felismerhetők a nők, tehát, hogy ilyen részletekben se megyünk bele, de valójában tényleg a... Na, szóval, hogy ezek még színesebbek, még több, meg azt se akartuk így nagyon elvenni a kedvét az olvasással az olvasóknak, hogy így az elején így le, de mindegy, hát szóval ez van.
Hát igen, meg hogy mondjam, nem rajtatok a felelősség, hogy milyen kedvet vesztek el, hát így ez a realitás, basszus.
Hát igen, egyébként igen.
És tényleg sokféle történet van, ugye vannak olyan történetek, ahogy mondtad, meg ahogy bármáik is korábban meséltek, ugye jellemzően kárpátaljai roma nők kerültek a látóteretekbe, akik magyarul beszéltek, de hogy ugye voltak igen olyan esetek, ahol nem beszéltek magyarul a nők, tehát ott még az is külön kihívás volt, hogy tolmácsot kelljen bevonni, és az egyik történetben ráismertem arra, akit vel egyszer én is kapcsolatban voltam, meg az ügyébe belekeveredtem, ahol bántalmazás áldozata is volt a nő, és nem beszélt magyarul, szóval, hogy és én csak párszor voltam ott jelen, de hogy az ő esete is annyira komplex volt, és hogy még az is egy külön csavar, hogy nem elég, hogy milyen nehéz megoldani az ő menekítését, meg ellátását, meg lakhatását, meg várandós gondozását, meg mindenét, még szervezni kell tolmácsot is valahogy, aki rá fog érni, aki ott tud lenni, aki érzékeny, aki érti, hogy miről van szó, aki nem fog ítélkezni, tehát hogy nem csak, hogy ki kell képezni az embernek magát, hanem olyan embereket kell bevonni, akikre tudnia kell, hogy számíthat. Arra is emlékszem, hogy milyen felemelő volt az, hogy egyébként mennyire sok nő meg segítő ugrott össze egy csapatba akkor, hogy valahogy megoldja ennek a nőnek a helyzetét. És egyébként azóta arról tudsz bármit mondani, hogy mi jellemző az összetettségére a menekülteknek, egyáltalán jönnek-e még annyian, vagy ennek az alakulásáról van-e bármilyen információ?
Hát igazából az, hogy tulajdonképpen 24 májusa óta nem mozgunk úgy terepen, emiatt azt mondom, hogy egyáltalán nincsen rálátásunk ezekre a dolgokra. Amit lehetett, tehát a mozgásokat, azt lehetett látni, hogy ugye ez a tavaly augusztusi rendelet, amiben ezek az állami lakhatás megszűnt azoknak a menekülteknek a rész, vagy számára, akik Kárpátaljáról jöttek, tehát ami nem háborús sújtott, vagy aktív ilyen háborús zónákban voltak, na az például nagyon, nagyon komoly mozgást országon belül indított el, és azt gondolom, hogy egy olyan lavinát is, amint szóval nem látjuk a történetek, hova mennek, hova kerültek ezek. Időlegesen ugye voltak olyan menekültek, akik kocson éltek, és ugye ők kimentek az utcára, és így protestáltak az ellen, hogy ezt nem tehetik meg velük, és akkor őket átmenetileg elhelyezték valahova. De hogy utána mi történik, tehát nagyon sok olyan, hogy ez meddig lesz tartható, hogy ők valahol élnek, de mi van a gyerekeikkel, az óvodáikkal, az iskolákkal, a megkezdett integrációval, vagy a férfiak munkájával, tehát, hogy nagyon sokan szorulnak ki Budapestre, ezt mi magunk is érezzük középosztálybeliként is, hogy albérletet találni Budapesten mennyire nehéz, szóval, hogy nem itt van mondjuk a munkája, egy férfinek, egy család fenntartónak, de el kell menni vidékre, ott mi fog velük történni, ha nincs munkájuk sem. Szóval, hogy az folyamatosan azt lehetett látni, hogy azok a menekült családok, akik nem tudtak feljutni Budapestre, és mondjuk akár Fejér megyében, szóval borzasztó nehezen tudtak munkát találni, voltak olyan nők, akiknek már iskolás, nagyobb, mit tudom én, a legkisebb gyerekük is 12 éves volt, szerettek volna munkát vállalni, de egyszerűen ott vidéken semmilyen munkát nem kaptak. Nyilván a rasszizmus ebben nagyon sokban ehhez hozzátett, akár az albérletpiacon, akár így a munkaerőpiacon, most ezt ne nyissuk meg talán, de hogy, szóval, hogy ez nekik nyilván tehát, hogy ez nagyban benne volt abban, hogy ők miért nem kaptak munkát, de szóval, hogy ezt láttuk, hogy vidékre, vagy volt egy olyan hölgy, aki például, vagy nő, aki eljött, mert akkor már fogadónapunk volt, tehát nem jártunk terepre, de az irodába egy héten egyszer, az utolsó egy évben be lehetett jönni. És ő például arról mesélt, hogy ő is egy ilyen államilag támogatott lakásban, vagy szállón lakott, onnan kikerült, és van Budapesten, és miután a férje dolgozik, Budapesten kerestek ismerőst, akihez beköltöztek, és ez a nő egy másfél éves gyerekkel volt otthon, és kiderült, hogy ez az ismerős, aki csicskáztatja. Mm. És hogy tökre azt lehetett látni, hogy hamarosan innen a nő menni kényszerül, mert egyszerűen nem bírja. Tehát, hogy amikor már hozzánk eljött, akkor már lehetett látni, hogy már jó ideje ez megy, hogy ő valójában otthon van egy ilyen pici gyerekkel, és közben meg minden házi munkát elvégeztet vele ez az ismerős, aki fedélte ad a feje fölé, és hogy akkor éreztem azt, és más történeteket ismerve, hogy viszont amikor ők kerülnek utcára, az már nem tömegben fog történni, hanem tök elszórtan az ország különböző pontjain, és hogy nem fogunk tudni róla, hanem egyszerűen volt olyan szociális munkás vidékről, aki azért hívott, mert az erdőben talált egy várandós nőt. Tehát volt ott valami elhagyott épület, és oda ment, és ott lakik, és hogy ott van egy várandós Kárpátaljáról menekült romanő, és hogy ő akkor most mit csináljon. Szóval, hogy a mozgásnak ezt a részét abszolút lehetett látni már ebben az utolsó időszakban, csak miután pont egybeesett azzal, hogy egyre kevesebb közvetlen kapcsolatunk volt a nőkkel, kevesebb hír jutott el, de még ez még így is sok, vagy ez még így is szerintem aggasztó, hogy mi fog hosszú távon történni velük.
Ezt nagyon jó, hogy elmondtad, mert tényleg ez egy olyan része a történeteknek, amiről nincs sok szó, vagy amire nem nagyon gondolunk, mert a figyelem az a beáramlásra, meg a tömeges menekült hullámra irányul. Hát arra sem volt rendszer szintű megoldás, hogy a tömeges menekült hullámmal mi történik, és hogy kezelik és koordinálják az egészet. Hát ezzel aztán meg pláne nincs semmiféle terv vagy állami megoldás, és hát nem lehet elvárni civilektől, hogy ezt nyomon kövessék, és hát amit elmondtál, abból világosan látszik, hogy egy civil szervezet az egyszerűen nem bírja ezt, nincsenek források erre, és természetesen a nemzetközi figyelem is már rég máshol van, és a nagy pénzek is máshol vannak, amik valamiféle megoldást tudtak nyújtani egy-két évig. Arról meséltél, vagy azt érintetted egy kicsit, hogy milyen hatása volt ez az egyesületre, de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy rátok milyen hatással volt, mármint így személyesen is, tehát hogy emlékszem, amikor a Pálma mesélte az előző adásban, amikor kérdeztem, hogy és egyébként az adományokat hogy juttatjátok el, és akkor elmesélte, hogy hát figyú, úgy néz ki, hogy tömegével állnak otthon az adományok, és én elmegyek a kis kocsimmal, és bepakolom a cuccot, és aztán otthon áll, és aztán szépen elviszem ide, meg oda, meg amoda. Szóval szerintem ennek a realitása is elég nyers és érdekes, hogy egyébként ez hogy néz ki. Tehát, hogy hiába...
Meg a kislánya rendszerezte otthon, tehát egy kirakta, és akkor ilyen csomagokat állított össze a nőknek a tusfürdőkből, meg a igen, samponokból.
Igen, szóval, hogy nem, itt tényleg hát olyan dolgokig, hogy tamponok vagy betétek hogy jutnak el nőkhöz, mert akár várandós valaki, akár nem, hát mindenféle dologra egy nőnek szüksége lesz, és hogy ez hogy néz ki a ti életetekben.
Rengeteget kívánt tőlünk, tehát, hogy és ilyen logisztikánkban is például, tehát, hogy azok a kolléganőink, akiknek nem volt autója, azok ilyen banyatankot, vagy nem tudom, hogy hívják, tudod ezeket. Tehát, hogy olyanokat szereztek be, most ez a neve, vagy nem tudom, nem egy szerencsés igen, név, de nem ilyen. Tudom, szóval, hogy szerintem, ha ezt mondom, akkor tudják az emberek, igen. Hogy mi egy, tényleg nem egy izé... Szuper néve.
Bocsán, hogy ide beszorok, de tegnap a párommal azon sírva röhögtünk, hogy miért hívják anyósülésnek, mert a szerelőhöz kellett vinni az autót, és akkor tényleg a nyelvünkben vannak ilyen vannak dolgok, ilyen, amire igen. Oda se figyelünk, de így az ember egyszer így elgondolkozik, hogy az mondja, ez miért hívják?
Igen, hát persze, tudjuk, idős nők, érted, igen. Avval, hogy így nyilván már nem bírnak cipekedni, én nem tudom, és akkor az a banyatank, de na mindegy, de most nem finomkodok ezzel, hát azt úgy, így ismerjük. Na mindegy, szóval, hogy avval közlekedtek, mert nincs autójuk, a városban kellett menni, egy csomó nagy pelenkákat ugye vittünk, mert mindig úgy támogatunk, hogy adományoztunk, hogy a nő is kapott, és az újszülöttje is, tehát, hogy vittük ezeket talán, vagy hogy olyan újszülöttnél, aki mondjuk tápszeres volt, vagy kapott tápszert, azoknak ezek a nagy dobozok, tehát, hogy ezek is ilyen több kilós valamik, szóval... Ez, de azt hiszem, hogy ez volt a legkevesebb, hogy így a logisztikában mi volt. Hát maga az a munkatempó, ami mellett dolgoztunk, maga az, amilyen esetekkel találkoztunk, tehát, hogy ez nyilván ez a bánásmód, tehát, hogy ez ott van, nem hiába van ez a másodlagos traumatizálódás kifejezés is, hogy aki ott van, és nem alanya épp ennek a bánás, hogy nem rá irányul, hát ugyanúgy ugye átéli, főleg, ha valakivel, tehát közel áll hozzá, tehát valamilyen bizalmi kapcsolata van az adott személyel, de bármiki egyébként, még ha ez sincs egy másik embertársaddal, valaki így beszél, így bánik, az hat rád is. Nagyon nehéz volt az, hogy sokszor volt olyan, ahogy mondtam is, hogy így a kompetenciánkon túlmutató eset. Szóval, hogy ez is tudott belső frusztrációkat okozni, vagy hogy ilyen megoldatlan helyzetek, hogy nincs az ellátórendszerben, nem tudod tovább irányítani, vagy nem tudod elérni az anyakönyvvezetőnél azt, hogy légy, segíts, most ez egy kivételes helyzet, és ezért is. Szóval, hogy ezek mind nehezítették a munkánkat, és azt hiszem, hogy ez meg nagyon egyéni, hogy ki hogy birkózott el, tehát nem akarom azt titkolni, hogy volt, akinek nekik ez sok volt. És szerintem ez olyan, mint egy ilyen mérleg, hogy mi pakolódik a másik oldalba, és hogy én, aki végig ott volt ebben a programban, én azt érzem, hogy az én számomra pakolódott egy csomó abba a mérlegbe. Tehát, hogy az, ahogy ezekkel a nőkkel, ilyen sorstársi alapon is, mint anya az anyával is, így mint nő a nővel, különböző nehéz, szóval, hogy tudtunk kapcsolódni, egymást is gazdagítottuk, tehát egymás életét is, és az is, ahogy egyébként a csapatban voltunk, tehát nekem ott is vannak nagyon pozitív élményeim, hogy maga az Emma stáb, hogy volt ott mellettem, mellettünk, hogy voltunk ott egymásnak, szóval, hogy szerintem, és ez tök egyéni, hogy ebben a mérlegben most akkor kinek melyik lesz több. Szóval nekem valahogy így alakult, de én is nagyon, nagyon érzem, még most mondjuk ezen a nyáron is, hogy ugyanaz elmúlt egy év már nem arról szólt, hogy közvetlenül napi szinten találkozom ezekkel a nehézségekkel, de hogy még, szóval, hogy ennek van egy ilyen kifutása. Most meg eljött annak az ideje igazából, így az egyesületen belül, hogy azokat az alaptevékenységeket, amiket így útközben, amikre kevesebb figyelmet fordítottunk, azt most így valahogy oda visszavenni a fókuszt, úgyhogy ez most szerintem így, hogy így az egyesület szintjén, most például az Emma vonalnak, ennek a segélyvonalnak, ami idén lesz 10 éves, ennek készülünk a szülinapjára november 29-én, meg lesz egy ilyen online aukciónk is, mert hogy pénzt szeretnénk gyűjteni az Emma vonalra, mert ez egy borzasztó értékes szolgáltatása az egyesületnek, ez egy ingyenesen hívható vonal nőknek Magyarország bármely részéről, tehát ez nem menekülteknek szól, tehát ezek magyar nyelvű nőknek szól ez a segélyvonal, és hogy ez egy nagyon hiánypótló munka, és nem szabad, hogy elvesszen. Úgyhogy mi most erre fókuszálunk a közösségi romadúla szolgálatunk, meg az elmúlt időszakban így a humanitárius program mellett is nagyon stabillá vált, és egy ilyen zászlós hajója lett így az egyesületnek, úgyhogy most amire minden fókuszunk, vagy legalábbis az enyém, így koncentrálódik az Emma vonal, úgyhogy na, gyertek el a 29-én, november 29-én majd ünnepeljük együtt, hogy 10 éve van a vonal, és az aukcióban is, nem tudom, vegyetek részt, hogy ne csak megünnepeljük a szülinapot, és lehúzzuk a rolót, hanem működtessük továbbra is.
Ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert ezt akartam promózni. Egyébként az Emma Egyesület Facebook oldalán az infokat lehet megtalálni, és a lényeg az, hogy ha valamit online aukcióra felajánlana bárki, akkor lehet írni az Emmának, és akkor a felajánlás mellé írd meg, hogy mit ajánlasz fel, és milyen értékben, például festmény 50 000 forint, vagy páros vacsora 30 000 forint, de vártok bármit, művészi alkotásokat, iparművészeti tárgyakat, élményeket, szolgáltatásokat, ajándékutalványokat, meglepetéseket, bármiféle élmény, bármit, csomagot, igen, kreatív dolgot, szóval ez szerintem egy annyira jó ötlet, és na mindegy, már én elkezdtem gondolkozni idefelé, amikor olvastam erről a Facebookon, hogy jaj, mit ajánlanék fel, meg akkor ezen a bulin is ezt felírom, hogy ott legyek.
Jó, nap 29.
Én imádom az emmásokat, és hát amennyire közel kerültem akkoriban hozzátok, meg van a közösségi dúlaszolgálatról, és egyébként egy zsófilter, szóval nagyon szeretem követni, amiket csináltok, meg tényleg egy különleges csapat, meg nagyon-nagyon szupernők vagytok, úgyhogy emelem kalapom, és hát kitartást a továbbiakhoz, meg nagyon-nagyon sok erőt, sikert az Emma vonalhoz, meg bármihez, amit még tevékenykedtek, és hát nagyon-nagyon köszi, hogy ezeket elmesélted.
Én is köszi, hogy jöhettem.
És egyébként, ha bármi, ami kimaradt, vagy gondolat még benned maradt, az kérlek mondd, vagy akár olyan dolgot, amit jó, ha az átlag hallgató tudatában van.
Hát fia, ami most így első, és lehet, hogy nem is válasz a kérdésedre, de ami így elsőre eszembe jut, hogy így nem tudom, hogy annyira jó így nőket támogatni nőként, vagy nem tudom, szóval, hogy ez nekem egy ilyen örök, hogy amikor kérdezik, hogy ez hogyan tehát nem tudom, az, amikor tényleg az ember segít, és akkor utána az a fajta öröm, elégedettség, nem tudom, jó érzés, ami így elönti egy nőtársadat, az annyira jó érzés, és akkor mindig kérdezik, hogy ezt hogyan tudnának meghálálni nekem, vagy nem tudom, vagy az egyesületnek, és mondom, hogy add tovább, tehát, hogy én csak erre tudok így, azt hiszem, hogy ez jött most egy eszembe, és hogy így, hogy adjátok tovább, hogy lépjetek oda, ha csak tényleg aprósággal is tudsz másnak segíteni, azt tedd meg, mert sokszorosan aztán én azt remélem, hogy legalábbis amit mi csináltunk, azok a nők, akik ezt a fajta támogatást megtapasztalhatták, vinni fogják tovább, és legközelebb, ha ők találkoznak olyannal, aki épp segítségre szorul, akkor meg fogják tenni, mert hogy valami olyan élmény, tapasztalás gyűjt itt össze, ami egyedülálló, és szerintem nagyon fontos.
Csodálatos zárás az adásnak, én már el is kezdtem könnyezni. Anna, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszi, Zsófi, szia!